kezdte, s kipipálta a két nevet. Erről a kettőről legalább tudjuk kicsodák, akárhová is mennek. Az amerikai nő Mrs. Kelvin Baker. Róla nem tudunk semmi biztosat. Thorkill Erikson. Azt mondja, az akadémián tartott beszámolót. Az amerikai Peters. Az útlevele szerint kutatóvegyész. Az apáca, nagyon jó áruha. Tulajdonképpen egy csomó különböző helyekről okosan összeterelt ember utazik azon a bizonyos gépen, azon a bizonyos napon. Majd a gépet kiégve találják, a belsejében éppen a megfelelő szám összeégett holttesttel. Hogy a csodába csinálták? Hát ez szédületes. Igen, ez volt a döntő, a végső porhintés. De mi most már tudjuk, hogy 6 vagy 7 ember itt ismét útra kelt, és azt is tudjuk, honnan indultak. Mit csináljunk most? Vizsgáljuk meg a helyet? De nagyon alaposan, toldotta meg LeBlanc. Ott állítjuk fel a főhadiszállásunkat. Ha nem tévedek, jó nyomon járunk, s más bizonyíték is napvilágra kerül majd. Ha számításaink beválnak, lesznek eredmények. Számításaik szép számban voltak, s egyik bonyolultabb, mint a másik. Milyen gyorsan haladt egy autó, a feltehető távolság, ahol tankolnia kell, a számításba jöhető falvak, ahol az utasok az éjszakát tölthették. Rengeteg félrevezető nyom volt, a csalódás mindennapos, de aztán időről időre pozitív eredményre bukkantak. Íme, kapitány! Átkutattuk az illemhelyeket, ahogy parancsolta, s az egyikben, bizonyos Abdul Mohamed házában, a legsötétebb sarokban találtunk még egy rágógumbra rejtett gyöngyöt. Őt is, fiait is kikérdeztük. Eleinte tagadtak, de aztán mindent bevallottak. 6 ember töltött egy éjszakát a házában. Azt mondták magukról, hogy egy német régész expedíció tagjai. Nagyon sok pénzt fizettek, s nem beszélhettek erről senkinek, amit a kutatók valami titkos ásatással indokoltak. Gyerekek hoztak két további gyöngyöt, El Kaif faluból. Most már tudjuk az útirányt. De van még más is, Monsignor kapitány. Látták Fatma kezét, ahogy ön megjósolta. Ez az alak elmondja, mit látott. Az alak egy különösen vad kinézetű berber volt. Kim voltam a juhoknál az éjjel, kezdett bele, amikor autózúgást hallottam. Mellettem ment el, s ezért láttam meg a jelet. Fatma keze rajzolódott ki a kocsi oldalán. Mondom magának, csak úgy ragyogott a sötétben. Foszfor bevonat egy kesztyűn. Valóban nagyon hatásos lehet, mormogta LeBlanc. Csak gratulálni tudok, Monseri, az ötlethez. Hatásos, de veszélyes. Maguk a szökevények is könnyen észrevehetik. Nappal nem lehet látni, vont vállat LeBlanc. Nem, de ha valamiért megállnak, s kiszállnak a sötétben a kocsiból. Különben is, ez jellegzetes arab vallási jel. Gyakran festik kocsikra, vagonokra. Legfeljebb azt gondolták volna, hogy valami istenfélő muszlim festette fel világító festékkel a kocsijára. Meg lehet, de elővigyázatosnak kell lennünk, mert ha ellenségeink észreveszik, biztosak lehetünk benne, hogy ők is elhelyeznek valami félrevezető, világító Fatma kezet. Ebben egyetértek önnel. Az ember sosem lehet eléggé óvatos. Mindig, mindig résen kell lenni. Másnap reggel LeBlanc ismét kapott egy darabka rágógumit, benne 3 szög alakban elhelyezve 3 darab gyöngyöt. Ez azt jelenti, hogy repülőre szálltak, mondta Jessop kutató tekintettel nézve LeBlancra. Így igaz. Egy kimustrált katonai repülőtéren találtak egy elhagyatott félreeső helyen. A jelek arra utaltak, hogy ott nemrég egy gép landolt, majd újra felszállt. Ismeretlen gép, vonta meg a vállát, és ők újra elindultak egy ismeretlen úti cél felé. Ez pedig ismét megállt parancsol nekünk, ugyanis nincs nyom, amin tovább haladhatnánk. Hihetetlen. Csodálkozott önmagán Hillary. Hihetetlen. Már 10 napja vagyok itt. Szörnyű, milyen könnyen tud alkalmazkodni az ember. Franciaországi utazgatásai jutottak eszébe, mikor egyszer különös, középkori kínzó eszközt látott. Egy vasketrec volt, amiben a rab se feküdni, se állni, se ülni nem tudott. Az idegen vezető mesélte, hogy az utolsó idezárt ember 18 évig raboskodott benne, s miután kiengedték, még vagy 20 évet élt. Ez az alkalmazkodó képesség különböztet meg bennünket az állatoktól. Az ember képes élni bármilyen éghajlaton, bármilyen ételen, bármilyen körülmények között. Tud élni szabadon, s rabszolgasorban. Mikor a bázisra került, páni félelem fogta el a bezártság és reménytelenség szörnyű érzése. És az a tény, hogy a rabságot luxus körülmények között kellett elviselnie, valahogy még szörnyűbbé tette számára az életet. S most, pedig még csak egy hét telt el, szinte észrevétlenül kezdi elfogadni az itteni körülményeket, mintha azok teljesen természetesek lennének. Furcsa, álomszerű volt az élete. Legfőképp azért, mert semmit nem látszott valóságosnak. Úgy érezte, régóta álmodik, s még hosszú-hosszú ideig álmodni is fog. Talán örökké így lesz. Mindig itt fog élni a bázison. Ez az élet rajta kívül nincs semmi más. Ez a veszélyes alkalmazkodás részben női mi voltából fakadt. A nők természetüknél fogva ilyenek. Ez az erejük, de ez a gyengeségük is. Tanulmányozzák a környezetüket, elfogadják, s mivel realisták, letelepszenek, majd megpróbálják kihozni belőle a legjobbat. Leginkább a vele ideérkezett emberek reagálása érdekelte. Helga Nietheimet nagyon ritkán látta. Ha találkoztak, a német nő kurta fejbólintással üdvözölte, s ezzel kész is volt. Amennyire meg tudta ítélni, Helga boldog és elégedett. A bázis nyilvánvalóan megfelel az ő elképzeléseinek. Az a fajta nő, aki teljesen kielégít a munkája, ki tudja benne élni magát, aki abszolút biztos önmagában. Saját és tudostársai felsőbbségtudata volt Helga Nietheim hitvallásának alaptézise. Ő nem foglalkozik testvériséggel, világbékével, az emberi szellem szabadságával. Számára a jövő szűkre szabott, de mindenen győzedelmeskedő. A felsőbbrendű faj uralja. Köztük természetesen ő is. A többiek szolgálnak, és ha jól viselkednek, életben maradhatnak. Ha Helga munkatársai másképp gondolkodtak, eszméjük közelebb álltak a kommunizmushoz, mint a fasizmushoz. Helga elnézte nekik. Ha jó munkát végeztek, szükség volt rájuk, nézeteik pedig változhatnak. Dr. Baron sokkal intelligensebb volt, mint Helga Nietheim. Időnként néhány szót is váltottak. Kutatásai nagyon lekötötték. Igen, elégedett volt a munka körülményeivel, de kíváncsi gal természete arra késztette, hogy eltöprengjen a közegen, amelyben találta magát, s mérlegre tegye. Nem. Nem az, amit vártam, mondta valamelyik nap. És hogy őszinte legyek, nem szeretem a börtönviszonyokat. Itt pedig börtönben élünk. Bár a kalitka, nevezzük így, igen jól be van aranyozva. Csak nem itt akarta megtalálni a szabadságot. Dr. Baron szomorúan mosolygott Hilarira. Téved. Én nem a szabadságot kerestem. Civilizált ember vagyok. A civilizált ember pedig tudja, hogy ilyesmi nem létezik. Csak a fiatalabb, éretlenebb generációk tűzik zászlajukra a szót. Szabadság. Az ember mindig biztosítsa be magát. A civilizáció lényege a mértékletesség. A középút. Mindig visszatérni a középúthoz. Nem. Őszintén megvalva, én pénzért jöttem ide. Hilary elmosolyodott, csodálkozva vonta fel szemöldökét. És mire jó magának a pénz itt? Nagyon költséges laboratóriumi eszközökre, felelte dr. Baron. Itt nem kényszerülök arra, hogy saját zsebből finanszírozzam a kutatásaimat. Így egyszerre tudom szolgálni a tudományt és kielégíteni saját intellektuális kíváncsiságomat. Én olyan ember vagyok, aki igazán szereti a munkáját, de nem pusztán az emberiség kedvéért. Gyakran tapasztalom, hogy akik így gondolkodnak, többnyire zavaros fejű idealisták, s nem igazán tehetséges emberek. Én a kutatást tisztán intellektuális örömért becsülöm a legtöbbre. Különben, ami a többit illeti, nagy summa pénzt fizettek ki nekem még Franciaországban. Álnéven szépen betettem a bankba, és ha eljön az ideje, ha itt mindennek vége lesz, kiveszem, s elköltöm, amire akarom. Amikor itt mindennek vége lesz, ismételte Hilary. De miért lenne vége? Az ember őrizze meg a józan eszét. Semmi nem végleges, semmi nem örök. Arra a következtetésre jutottam, hogy ezt a helyet egy őrült irányítja. Egy őrült, biztosíthatom, lehet nagyon logikus. Ha maga logikus, gazdag és mégis őrült, nagyon hosszú ideig sikeresen élheti ki a mániáit. De végül az egész összedől, mert ami itt történik, nem észszerű. És ami nem észszerű, annak a végén mindig meg kell fizetni az árát. Ami közben van, vont vállat, az meg nekem éppen megfelelő. Torkil Erikszont, akitől Hilary azt várta, hogy kegyetlenül csalódni fog, úgy látszik teljesen kielégítette a bázis atmoszférája. A franciánál sokkal kevésbé gyakorlatiasan, csupán saját, céltudatos világában élt. Ez azonban olyannyira idegen volt Hillary számára, hogy szinte meg sem értette. Erikson ellenben valami különös, spártai boldogságot eredményezett. Feloldódást a matematikai számításokban és a lehetőségek végtelen sokaságát. Jellemének ez a személytelen könyörtelensége riasztotta Hillaryt. Az a fajta ember volt, aki egyetlen fellelkesült pillanatában képes az emberiség háromnegyedét a halálba kergetni egy kivihetetlen utópiáért, ami csupán Erikson agyában létezik. Az amerikai Andy Peters-szel sokkal inkább megértette magát. Talán azért, mert Peters tehetséges ugyan, de nem zseni. A többiektől megtudta, hogy első osztályú szakértője a munkájának. Alapos, jól felkészült vegyész, de nem lángész. Peters, mint saját maga is, az első pillanattól kezdve utálta a bázis atmoszféráját. Az az igazság, nem tudtam, hova megyek, mesélte. Azt hittem, tudom, de nem volt igazam. A pártnak semmi köze ehhez a helyhez. Még kapcsolatunk sincs Moszkvával. Ez valami egyéni dolog. Talán egy fasiszta komédia. Nem gondolja, hogy túlságosan leegyszerűsíti a dolgokat? Talán igaza van, tűnődött Peters. Rájöttem, hogy azok a szavak, amikkel lépten nyomon dobálózunk, szinte semmit sem jelentenek. De azt tudom, hogy ki akarok jutni innen, és ki is fogok. Nem lesz könnyű, mondta halkan Hillary. Együtt sétálgattak vacsor után a tetőkertben, a csobogó szökőkutak mellett. A sötétség és a csillagos ég akár azt az illúziót is keltette volna bennük, hogy egy szultán palotájának kertjében beszélgetnek. Nem, szólalt meg újra Peters, nem lesz könnyű, de semmi nem lehetetlen. De jó is ezt hallani magától, Istenem, milyen jó. Kezd kiborulni? Kérdezte együttérzően a férfi. Meg lehet, de nem ettől félek igazán. Nem? Hát mitől? Attól, hogy hozzászokom. Igen. Igen, értem, mire gondol. Mindig azt hittem, az embereknek természetesebb a lázadás. Magam is ezt hittem eddig. Egyre gyakrabban gondolkodom azon, nincs-e itt valami hókusz-pókusz. Hókusz-pókusz? Hogy érti ezt? Nos, az igazat megvalva, kábítószer. Úgy érti valamilyen gyógyszer? Igen. Ez is lehetséges. Valami az ételben vagy az italban, ami fokozza, hogy is mondjam, az engedelmességet. Létezik egyáltalán ilyen gyógyszer? Nos, az enyémhez hasonló típusú országokban nem tartom valószínűnek. Vannak szerek, amikkel az embereket meg lehet nyugtatni, például operációk előtt. De hogy valakit hosszú ideig kezelnének ilyen gyógyszerrel, ami ugyanakkor nem károsítja súlyosan, ilyesmiről nem tudok. Sokkal inkább hajlok arra a véleményre, hogy mentálisan érik el ezt a befolyásolást. Arra gondolok, hogy néhány itteni alkalmazott, kiváló hipnotizőr és pszichológus, akik tudtunk nélkül állandóan a jólétünket, kitűzött célunk elérését, bármi legyen is az, szuggerálják belénk. Mindez együtt eredményezi azt a bizonyos hatást, amiről beszéltünk. Tudja, rengeteget lehet így elérni, ha a hozzáértő emberek csinálják. De hát velünk ezt nem tehetik el, kiáltott szenvedélyesen Hillary. Egy pillanatra sem szabad elhinnünk, hogy itt jó. Hogy van ezzel a férje? Tom, én nem is tudom. Olyan bonyolult. Én befejezetlenül hagyta a mondatot. Nem beszélhetett a férfinak bizarr életükről. Hogy 10 napja lakik egy lakásban egy idegennel, közös hálószobában alszanak, s mikor éjjel felébred, hallja maga mellett a szuszogását. Mindketten belementek ebbe a kényszerű színjátékba. Ő maga kém, aki képes eljátszani bármilyen szerepet, s felvenni bármilyen személyiséget. Thomas Bettertont őszintén megvalva nem értette. Hillary számára elrettentő példa volt arra, mivé teszi a bázis légköre a zseniális embereket. Betterton ráadásul az a típus, aki nem képes megadó nyugalommal elfogadni a sorsát. Távolról sem talált örömet a munkájában, s állandóan saját koncentráló képessége miatt aggódott. Újra és újra visszatért arra, amit első este mondott. Nem tudok gondolkodni. Mintha minden kiszáradt volna bennem. Igen. Betterton, mint igazi lángész, mindenki másnál jobban igényelte a szabadságot, amit szuggesztióval nem lehet pótolni. Csupán teljesen szabadon volt képes kreatív munkát végezni. Nagyon közel állt az idegösszeroppanáshoz. Hilaryt furcsa közömbösséggel kezelte. Nem volt nő a számára, de még csak barát sem. Úgy tűnt, fel sem fogta felesége halálát, s nem is szenvedett tőle. A bezártságérzet volt az egyetlen problémája. Ez foglalkoztatta örökké. Újra és újra elmondta. Ki kell jutnom innen? Kell, kell. Máskor meg, de hogyan? Nem tudom. Hogyan kerülhetnék ki innen én? Csak tudnám. Pedig muszáj. Egyszerűen muszáj. Lényegében ugyanazt mondta, mint Peters, de micsoda különbséggel? Peters úgy beszélt, mint egy fiatal, energikus, kiábrándult, de magabiztos férfi, aki elhatározta, hogy saját józan eszére támaszkodva száll szembe az egész intézménnyel. Tom kitörése az ereje végére ért ember lázongása volt csupán, akit szabadságvágya lassan az őrületbe kerget. Lehet, hogy ők is ide jutnak 6 hónap múlva. Talán nála is egészséges lázadással, önbizalommal kezdődött, majd változott át feneketlen kétségbeesésé. Nagyon szerette volna gondolatait megosztani Peterssel, vagy csak ennyit mondani. Thomas Betterton nem a férjem. Egyáltalán nem ismerem. Nem tudom, milyen volt, mielőtt idejött, így csak sötétben tapogatózom. Nem tudok segíteni rajta, mert nem tudom, mit mondjak, vagy mit tegyek. Ehelyett, óvatosan váltogatva meg a szavait, így válaszolt. Tom nagyon megváltozott, alig ismerek rá. Titkolózik. Néha már azt hiszem, a bezártságérzet, az elszigeteltség az őrületbe kergeti. Lehetséges, mondta szárazon Peters. Az is megeshet. Olyan magabiztosan beszél a kiszabadulásról. Hogyan lehet kikerülni innen? Nem azt mondom, Olvi, hogy holnap után szépen kisétálunk. Mindent alaposan át kell gondolni, meg kell tervezni. A legreménytelenebb helyzetekből szabadultak már ki emberek. Számtalan könyvet írtak már arról, hogyan szöktek meg Németország erődítményeiből. Az egészen más volt. Lényegében nem. Ahol van út befelé, kell lennie kifelé is. Természetesen az alagutásás itt szóba sem jöhet. Sok egyéb lehetőség sem. De ahogy mondtam, ha be tudtunk jönni, ki is kell tudnunk menni. Találékonysággal, szerepjátszással, csalással, megvesztegetéssel, korrupcióval az ember szinte bármit elérhet. Ez olyasmi, amit alaposan fel kell mérni és meg kell tervezni. Állítom, ki fogok jutni innen? Higgye el nekem. Elhiszem, hogy magának sikerül. De mi lesz velem? Nos, az ön esete más. Hangja zavartan, feszélyezetten csengett. Hilary először nem értette a mondatot. Aztán rádöbbent. Ő a saját célját már elérte. Olvi Betterton a férjéhez jött ide, a férfihoz, akit szeretett. S miután újra együtt élhet vele, az ő saját személyes menekülés vágya nem lehet ennél fontosabb. Szinte kísértést érzett, hogy megmondja Petersnek az igazat. Jó éjszakát kívánt, és lement. Jó estét, Mrs. Betterton! Jó estét, Miss Jensen! A fiatal szemüveges lány izgatottnak látszott. Szeme csillogott a vastag lencsék alatt. Összejövetel lesz ma este. Maga az igazgató tart beszédet. Még a hangját is szinte a suttogásig lehalkította. Az jó, szólalt meg Andy Peters. Régóta szeretném már megnézni magamnak ezt az igazgatót. Miss Jensen megbotránkozva is rosszallóan nézett rá. Az igazgató csodálatos ember, mondta szigorúan. Ahogy Miss Jensen eltávozott valamelyik kikerülhetetlen fehér folyoson, Andy Peters halkan füttyentett. Most aztán kaptunk egy kis ízelítőt helyhitlerizmusból. Tényleg úgy hangzott. Az életben az a baj, hogy az ember sose tudja igazán, hová is megy. Ha tudtam volna, amikor tele kisfiús lelkesedéssel a jó öreg testvériség iránt elhagytam az államokat, de hogy én magam futok egy másik istenverte diktátor karmaiba, még most sem tudja, emlékeztette Hilary. Érzem, a levegőben van. Ó, mennyire örülök, hogy maga itt van, kiáltott fel Hilary, majd elpirult, megpillantva a férfi derűs ábrázatát. Maga olyan kedves és egyszerű, tette hozzá reménytelenül. Nálunk ez a szó egészen más jelent, jegyezte meg Peters csúfondárosan. Mindössze azt, hogy közönséges. Nagyon jól tudja, hogy nem így gondoltam. Úgy értettem, olyan, mint mindenki más. Ó, Istenem, hisz ez épp olyan sértőnek hangzik. A mindennapi ember, az átlag, arra vágyik. Elege van a zsenikből? Igen. De maga is sokat változott, mióta itt van. Mintha kiveszett volna magából a keserűség, a gyűlölet. A férfi arca abban a pillanatban megmerevedett, s valami ádász kíméletlen vonás jelent meg rajta. Arra ne számítson. Bennem van még mindig, jó mélyen eltemetve. Még tudok gyűlölni. Higgy el, vannak dolgok, amiket gyűlölni kell. Az összejövetel, ahogy Miss Jenson nevezte, vacsora után kezdődött. A bázis minden tagja megjelent a hatalmas előadóteremben. De nem vehetett részt az eseményen a kiszolgáló személyzet, a laboratóri asszisztensek, a balettársulat, a szolgák és a prostituáltak kis csoportja. Hilary Betterton mellett ült, s kíváncsian várta a szinte már mítikus alakot, az igazgatót. Személyére vonatkozó kérdéseire Betterton bizonytalan válaszokat adott. Nem sok látnivaló van rajta, mondta, de igen hatásos személyiség. Még csak kétszer láttam, ritkán mutatkozik. Rendkívüli ember, de őszintén nem tudom mitől. Abból a tiszteletteljes hanghordozásból, ahogy Miss Jenson és más nők emlegették, csak homályos képet alakíthatott ki róla. Magas férfi, nagyszerű szakállal, fehér ruhában. Akár egy isten. Szinte meglepődött, mikor egy fekete, meglehetősen nagy darab középkorú férfi lépett nesztelenül a dobogóra. A hallgatóság felállt. Külsőre teljesen középszerű, akár üzletember is lehetett volna, mondjuk Közép-Angliából. Származását nem lehetett megállapítani. Három nyelvet váltogatva beszélt, és sohasem ismételte önmagát. A franciát, a németet és az angolt használta. Mindegyiket egyformán folyékonyan. Engedjék meg, kérem, hogy először új kollégáinkat üdvözöljem, kezdte. Mindegyikről az elismerés hangján beszélt. Majd áttért a bázis céljainak taglalására. Később, mikor Hilary megpróbált visszaemlékezni arra, hogy mit mondott, képtelen volt pontosan visszaidézni. Talán a szavak voltak túlságosan elcsépeltek, mindennaposak. Eszébe jutott egy régi barátnője esete, aki még a háború előtt Németországban élt, s kíváncsiságból elment egy gyűlésre meghallgatni ezt a lehetetlen Hitlert. Mesélte, hogy egyszer csak azt vette észre, ő is ugyanolyan hisztérikusan kiabál, s szinte magukkal ragadják az érzelmek. Leírta, milyen lelkesítőnek, bölcsnek hallatszott minden szó, aztán később, visszaemlékezve rájuk, közhelynek tűnt mindegyik. Valami ilyesmi történik itt is. Akarata ellenére izgatott lett, s emelkedett. Az igazgató nagyon egyszerűen beszélt, elsősorban az ifjúságról. Felhalmozott gazdagság, tekintély, befolyásos családok. Ez volt a múltban. De ma a hatalom az ifjúság kezében van. Az elmékben, a vegyészek, fizikusok, orvosok agyában. A laboratóriumokból jön a pusztító erő, végtelen skálán. Ezzel a hatalommal kijelenthetjük. Elfogadod, vagy meghalsz. Ez a hatalom nem adható egyik vagy másik nemzet kezébe. Azok kezében kell, hogy legyen, akik megteremtették. Ezen a bázison gyűlik össze a világ ereje. Önök a földgolyó számos helyéről sereglettek ide, magukkal hozva tudományos ismereteiket, és hozták magukkal az ifjúságot. Itt a legidősebb ember is csak 45 éves. Ha eljön az ideje, érdekszövetséget alakítunk, a tudomány érdekszövetségét. Mi fogjuk irányítani a földi ügyeket? Mi adjuk az utasításokat a kapitalistáknak, a királyoknak, a hadseregeknek és az iparnak? A földön megvalósul a Pax Scientifica. Megvolt a beszédében minden buzdító maszlag. De nem is a szavaknak volt ereje, hanem az előadó szuggesztivitásának, amivel kimozdította a hűvös és kritikus hallgatóságot, s valami megnevezhetetlen ismeretlen érzést indukált. Bátorság, győzelem, jó éjszakát, fejezte meg meglepetésszerűen. Hilary valami túlfűtött álomban tévelyegve hagyta el a termet. Ugyanezt a lelki állapotot fedezte fel a többiek arcán is. Különösen Erikson tűnt fel neki, akinek máskor oly fakós szemei most különös fényben ragyogtak. Fejét diadalmasan hátravetette. Aztán Andy Peters kezét érezte meg a karján. Gyerünk a tetőre, levegőre van szükségünk, súgta a fülébe. Szó nélkül mentek föl, s léptek ki a pálmafák közé, a csillagok alá. Peters nagy levegőt vett. Ez kell most nekünk. Levegő, hogy kisöpörje fejünkből a dicsőség mámorát. Hillary mélyet sóhajtott, de még mindig nem tért igazán magához. Peters barátságosan megrázta. Ébredjen fel, Olvi! A dicsőség glóriája. Tényleg olyan volt. Ne is foglalkozzon vele, legyen nő. Vissza a földre, a realitásokhoz. Ha majd a hozsannázás mérgező hatása elmúlt, rájön, hogy amit hallott, nem volt más, mint az unalomig ismételt régi jó szöveg. De hisz szép volt. Úgy értem, szép eszme. Fenébe az eszmékkel. Nézzük a tényeket. Fiatalság és tudás. Glóri, glóri, alleluja. De valójában, kik ezek a tehetséges fiatalok? Helga Nithheim könyörtelen egoista. Torkil Erikson hajthatatlan álmodozó. Dr. Baron a saját anyját is aladná, hogy a munkájához eszközöket szerezzen, vagy vegyen magának. Egy hétköznapi fickó, ahogy maga mondta, aki kémcsövekhez és mikroszkópokhoz ért ugyan, de még egy iroda adminisztratív teendőit sem tudná ellátni. Ilyenekre hagyni a világot? Vagy vegyük a maga férjét? Az idegei teljesen tönkrementek. Retteg. Semmi másra nem tud gondolni, csak arra, mikor éri utol a büntetés. Azokat az embereket soroltam csak, akiket a legjobban ismerünk. De hát egyre megy. Mindegyformák. Bárhol is találkozzunk velük. Némelyik zseniális, átkozottul jó a maga szakmájában. De mit a világegyetem urai? A pokolba is. Ne nevettesse ki magát. Amit hallottunk nem más, mint végzetes és ártalmas ostobaság. Hillary leült a beton mellvédre, s homlokához emelte a kezét. Azt hiszem, teljesen igaza van. De a Gloria még mindig kísért. Vajon hogy csinálja? Ő maga vajon hisz abban, amit mond? Hinnie kell. Azt hiszem, a végén mindig ugyanoda lyukadunk ki. Egy őrült, aki Istennek képzeli magát, mondta Peters komoran. Igen, én is így gondolom, ám ez a magyarázat mégsem elegendő. Pedig ez történik, kedvesem. Újra és újra végig a történelem során, s magával ragadja az egyes embert. Mint ma este, majdnem engem is, ahogy a hatása alá került maga, ha nem csalom fel ide, modora hirtelen megváltozott. Lehet, hogy nem lett volna szabad megtennem. Mit fog mondani Betterton? Biztosan furcsalja majd. Nem hiszem. Nem tudom, egyáltalán észrevette. A férfi kérdő tekintettel nézett rá. Sajnálom, Olvi. Ez valóságos pokol lehet a maga számára. Látni, hogy süllyed egyre mélyebbre. Ki kell jutnunk innen. Kell, kell, mondta szenvedélyesen Hillary. Kifogunk. Ezt már mondta korábban is, de semmit nem haladtunk előbbre. Dehogy nem, nem lazsáltam. Hillary meglepetten nézett rá. Pontos tervem nincs, de elkezdtem a felforgató tevékenységet. Van itt elégedetlenség bőven. Sokkal több, mint ahogy azt a mi isteni herr direktorunk gondolná. Az alacsonyabb rendűek körében elsősorban. Étel, pénz, luxus és nők. Nem minden. Ki fogom juttatni innen, Olvi? Tomot is. Peters arca elsötétült. Figyeljen ide, Olvi, és higgy el, amit mondok. Tomnak az a legjobb, ha itt marad. Számára ez a hely sokkal, habozva mondta ki a szót, biztonságosabb, mint odakint. Biztonságosabb? Milyen furcsa szó. Biztonságosabb. Szándékosan használtam ezt a kifejezést. Hillary a homlokát ráncolta. Nem teljesen értem, mire gondol. Tom nem, csak nem arra gondol, hogy meg fog őrülni. Egyáltalán nem. Ideges, izgatott, de én mondom. Thomas Betterton ugyanolyan épp elmélyű, mint maga vagy én. Akkor miért mondja, hogy itt nagyobb biztonságban van? Egy kalitka tudja igazán nagyobb biztonságos hely. Ne mondja már, hogy maga is kezd ezekben a dolgokban hinni. Vagy a tömeghipnózis, vagy mit tudom én micsoda, hat magára is? Biztonság, megelégedettség, engedelmesség. Lázadnunk kell mindig. Akarnunk kell a szabadságot. Igen, tudom, de... Különben is. Tom kétségbe esetten ki akar jutni innen. Talán nem tudja igazán, mi jó neki. Hillarynek hirtelen eszébe jutott, mire célzott Tom a múltkoriban. Ha titkos információkat adott ki, akkor felelősségre vonható hivatali titoktartás megszegéséért. Igen, ez az, amire Peters a maga körülményes megfogalmazásában homályosan utalt. Most már mindent értett, de inkább egy börtönbüntetés, mint örökké itt maradni. Tomnak is jönnie kell. mondta makacsul. Ahogy akarja, én figyelmeztettem. Bárcsak tudnám, mi a fenéért törődik ennyire ezzel a fickóval, kérdezte keserűen Peters, amitől Hillary rettentően zavarba jött. Megrökönyödve bámult a férfira. Engem ő nem érdekel. Ő nekem semmit nem jelent. Egy másik asszony férje volt, s én felelősséggel tartozom annak az asszonynak. Te bolond, ha van valaki, akit egyáltalán érdekel, az te vagy, akarta mondani. A szavak az ajkára tolultak, de visszafojtotta őket. Jól érezte magát a szelíd amerikaival? Zúdult rá a kérdés, ahogy belépett a hálószobájukba. Betterton a hátán feküdt az ágyban és dohányzott. Hillary enyhén elpirult. Együtt érkeztünk ide, és sok mindenről hasonlóan gondolkodunk. A férfi nevetett. Ó, nem hibáztatom. Először nézett rá úgy, mint nőre. Maga csinosasszony, Olvi. Hillary a kezdet kezdetétől arra kérte, hogy a felesége nevén szólítsa. Igen, folytatta a férfi, szemeivel végigpásztáltva, átkozottul csinos. Mindjárt észrevettem. És mégis, valahogy az sem érdekel már. Talán jobb is, jegyezte meg Hillary szárazon. Teljesen normális férfi vagyok, drágám. Legalábbis az voltam. Isten tudja, milyen vagyok most. Hillary leült mellé. Mi a baj, Tom? Megmondtam. Nem tudok koncentrálni. Mint tudós, darabokra hullottam szét. Ez a hely. A többiek? Vagy a legtöbbjük? Nem így vannak vele? Csupán érzéketlen népség mind. Némelyik meglehetősen temperamentumos. Bárcsak lenne barátja. Egy igazi barátja. Hát ott van Murchison. Bár unalmas fickó. Mostanában sokszor beszélgetek Torkil Erikssonnal. Tényleg? Hillary meglepődött, de nem tudta megmondani miért. Igen. Uramisten, micsoda esze van annak a fickónak. Bárcsak nekem lenne olyan agyam. Fura egy alag. Mindig olyan ijesztőnek találom. Ijesztő, Torkil. Szelíd, mint a bárány. Bizonyos értelemben, mint egy gyerek. Elképzelése sincs a valódi világról. Számomra mégis ijesztő, ismételte makacsul Hillary. A maga idegei is kezdenek kikészülni. Még nem, bár az is megtörténhet. Tom, kérem, ne legyen túl barátságos Torkil Erikssonnal. Miért? Bámult rá értetlenül a férfi. Nem tudom. Csupán megérzés. LeBlanc a vállát vonogatta. Elhagyták Afrikát, ez biztos. Nem biztos. Minden jel erre utal. A francia megrázta a fejét. De legalább azt sejtjük, mi lehet az úti céljuk. Vagy még ez sem biztos? Ha oda mennek, ahová mi gondoljuk, miért Afrikában kezdték el útjukat? Bárhol Európában egyszerűbb lett volna. Ez igaz. De van az éremnek másik oldal is. Senki nem gondolt arra, hogy innen indulhatnak. Én még inkább azt hiszem, itt vannak valahol Afrikában, ragaszkodott a maga teóriájához Jessop. Azon kívül csak egy kis gép használhatta azt a repülőteret. Le kellett volna szállnia valahol tankolni, mielőtt nekivág a földközi tengernek. Ott pedig nyomokat kellett volna hagynia. Kedves, elrendeltük a legalaposabb kutatást. Mindenhol, ahol csak... A Geiger-Müller számlálókkal eredményre kell jutnunk. A megvizsgálandó gépek száma korlátozott. Csak egy kicsi radioaktivitás, és már is tudjuk, melyik az a gép. Ha az ügynöke egyáltalán tudta használni a sprayt. Ja, mindig oly sok a ha. Meg kell találnunk, hajtogatta konokul Jessop. Azon tűnődöm, igen, mindig abból indulunk ki, hogy észak felé indultak, a földközi tenger felé. De mi van akkor, ha déli irányba mentek? Visszakanyarodva a korábbi úti cél felé. De hova? Hiszen ott az Atlasz-hegység van. Azon túl pedig a sivatag. Szidi, megesküszöl, hogy minden úgy lesz, ahogy ígérted? Penzinkút Amerikában, Chicagóban? Ez biztos? Biztos, Mohamed, ha kijutunk innen, megkapod. A siker Allah akaratán múlik. Reméljük, az is Allah akarata, hogy neked benzinkutad legyen Chicagóban. Miért épp ott? Szidi, a feleségem testvére Amerikába ment, és benzinkútja van Chicagóban. Muszáj nekem egész életemet egy ilyen istenháta mögötti helyen eltöltenem? Igaz, van itt pénz, sok ennivaló, sok szőnyeg és asszony, de nem modern. Ez nem Amerika. Peters elgondolkodva nézte a méltóság teljes, fekete arcot. Csodálatos fehér ruhájában Mohamed igazán pompás látványt nyújtott. Milyen különös vágyak élnek az emberek szívében. Nem tudom, bölcsen teszed-e, Szidi, mondta sóhajtozva, de legyen. Természetesen, ha rájönnek, ahogy mosolygott, előbukkantak gyönyörű hófehér fogai, akkor halál vár ránk. Rám biztosan. Talán rád nem, mivel te értékes vagy. Ilyen könnyen osztogatják itt a halált. A férfi megvetően megvonta a vállát. Mi a halál? Szintén Allah akarata? Tudod, mit kell tenned? Tudom, Szidi. Sötétítés után fel kell vigyelek a tetőre, és olyan ruhákat kell bevinnem a szobádba, amilyeneket én és a szolgák viselnek. Később más is lesz még. Helyes. Jobb lesz, ha most kiszállok. Észreveheti valaki, hogy mi itt föl-alá liftezünk. Még megsejtenek valamit. Esté volt. Andy Peters Miss Jensonnal táncolt. Szorosan tartotta karjában a lányt, s mintha sugott volna valamit a fülébe. Ahogy Hillary közelébe került, egymásra néztek, s Peters ijesztő képeket vágva elgyötörten hunyorított. Hillary összeszorítva ajkát, nehogy elnevesse magát, gyorsan másfelé nézett. Pillantása Betertonra esett, aki a terem másik oldalán állt, Storkill Ericssonnal beszélgetett. Hillary homlokát ráncolva figyelte őket. Szabad egy táncra, Olvi? Szólította meg Murchison. Igen, persze, Simon. Figyelmeztetem, nagyon rosszul táncolok, intette Murchison. Hillary arra koncentrált, hová is lépjen, nehogy Murchison állandóan a lábát tapossa. Számomra a tánc csak testedzés, mondta Murchison kissé lihegve. Energikus táncpartner volt. Nagyon csinos az estéi ruhája, Olvi. Beszélgetésük lassan egy régi módi regényhez kezdett hasonlítani. Örülök, hogy tetszik. A divatszalomból való? Igen, felelte egyszerűen Hillary, ellenállva a kísértésnek,